kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggá avatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is. Első alkalommal szervezte meg Magyarországon is ökumenikus képzési hétvégéjét a Sömönöv közösség. A február 28-a és március 1-e között Zugligeten tartott alkalmon a lelkiségi mozgalom magyarországi missziójának tagjai vettek részt. A képzés első napján Miguel Desjardins, a Sömönöv közösség papja, a francia püspöki konferencia keresztények egységével foglalkozó szolgálatának igazgatója tartott előadást. Prezentációjának első részében áttekintette az elmúlt 2000 év nagyobb szakadásait a keresztény egyházak között és azok okait. Ahogy Miguel atya elmondta, azért van szükség arra, hogy lássuk, hogy miért történtek a szakadások, mert most is ezen kérdések mentén tudunk elindulni egymás és az egymással való kiengesztelődés felé. Ezután kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a program, a hétvége pedig szentmisével és közös imádsággal zárult. Március 2-ától fokozatosan foglalja el az egy vagy két ágyas szobáját a Csillaházi Páty Integrált Intézmény új támogatott lakhatás nyújtó házában, az a 11 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő felnőtt lakó, akik eddig a Máltai Szeretett Szolgálat Közép-Magyarországi régiójának Pátyi, Monori, Tököli és Budaörsi nappali ellátó intézményeibe jártak. Gyárfás Erzsébet, a Csillaháza Integrált Intézmény vezetője, örömmel mesélte, mennyire elfogadták egymást a leendő lakók, és mennyire örültek egymásnak. Olyan emberek ők, akikkel már sokat foglalkoztak a máltai intézményekben, és látszik rajtuk az a sok munka is, amit a család és a szakemberek segítségével végeztek. Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokkádot le fogjuk törni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a gazdasági évnyitó 2026 című rendezvényen Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, győzni fogunk és erőből fogunk győzni. Hangsúlyozta, rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni. Hozzáfűzte, katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik, és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák a barátság kőolajvezetéket, és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az Ukrán Uniós Társulási Szerződés. 700 munkahelyet tesz biztossá Pápán az Asztotek Automotive Hungary BT 3,6 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházása, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Vitális Eszter hozzátette, a beruházást a kormány 825 millió forinttal támogatta. A kormány szóvivő azt is ismertette, hogy a haszonállat eledelek gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. 2 milliárd forint értékű beruházást hajt végre Mezőlakon, amelyhez az állam 140 millió forint támogatást biztosít. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat beszállítóinak 90%-a magyar partner, az új kapacitás pedig elsősorban a belföldi piac ellátását erősíti majd. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyol felhőzet az égen, majd délutára főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés komoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de délnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken 14 és 19 fok között alakul, híreinket hallották.
Az este hideg, unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak. Mindenki valaki. Össze ne tőljön, támasztom a falat, sok ezer lány van, még sincs, aki szabad, ha kéne. Mindenki valaki. Rendben, nem ez a baj, az űrzavar, ha ez így marad, se ugyan nem lesz jó. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki érezné. A hónapban lassan átsodor a zene, te ne sem tudja már, hogy milyen helyeken járta. Mindenki valaki. Nincs, ami nincs, nem figyelek oda, s ha fogy a kedvem, elviszem a haza a hajnalt. Mindenki valaki. Így jó, nem ez a baj, zavar. Valahol ez a szeret is fáraszt már. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki értené. Csak egy dal, semmi se fáj. Várj, 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 nehogy bármit kitalálj. Ez csak egy dal, félre ne és ne telefonálj.
Kedves hallgatóink, kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Szentek a rajzfiókból című sorozatunkat folytatjuk. Szent Veronikára, Szent Dorottyára és Szent Apollóniára emlékezünk. A falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
Szent Veronikát a legendák jeruzsálemi asszonyának is szokták nevezni. Bibliai történetben, akit Krisztus kigyógyított a vérfolyásból, és ezt követően pedig a középkori néphagyomány szerint a Golgotára vezető úton a kendőjével megtörölte a keresztet cipelő Krisztusnak a verejtékező vérző arcát, és ezt követően pedig a megváltónak a képmása, a valódi képmása az csodálatos módon kirajzolódott ezen a vásznon. Ez az a szimbolikus összefüggés, ami miatt Veronikát ugye a fényképészek, fotográfia védőszentjének is szokás említeni. Egyébként a segítő gesztusa a hivatalos keresztút hatodik állomásaként, tehát stációjaként állandósult, és ennek kapcsán talán még azt is fontos lehet elmondani, hogy Veronika alakja, személye, az tulajdonképpen a középkori szöveges forrásokban nem szerepel. Tehát a középkori forrásokban nem található Veronika nevű szent. Nagyon sok kétel jövezi az ő élettörténetét, tulajdonképpen a szenti avatása is elég homályos és bizonytalan.
A mai kutatók inkább legendának tekintik életének történetét.
Jean Mabillon történész lehet-e tekintetben főleg megemlíteni, aki kifejezetten ezt egy legendaként tekintette, és azt gondolja, és ez tulajdonképpen a hivatalos történetírásba át is ment, hogy itt a vera ikon, tehát a latinul ugye a valódi képmás, ami Veronika kendőjén kirajzolódott, ebből a két szónak az összetételéből és egy abból való, hát ilyen abstrakcióból vagy szójátékból született meg Veronika neve, de ő a személye, az alakja a középkori írott forrásokban nem szerepel, aztán később persze lettek későbbi Szent Veronika nevű további szentek ezen a néven, de a számunkra most fontos ókeresztény vértanúnak az alakját legendák és nagyon ilyen értelemben sok homály övezi.
A Szent Péter Bazilikában van egy régi Veronikát ábrázoló kép, amely állítólag 705 körül került oda.
Így van, és ezt követően pedig 1011-ben, természetesen Krisztus után egy oltárt is emeltek Veronika tiszteletére, itt a római San Pietróban, amelyben az erekjéit is elhelyezték, tehát annak ellenére, hogy a középkorban, ahogy említettük, viszonylag kevés biztos információ és forrás maradt fönn az életére nézve, azért a kultusza viszonylag hamar kialakult, hát ennek az egyik központja tehát Róma volt, de természetesen a történelmi, vagy a középkori Magyarország, a Magyar Királyság területére is hamar elterjedt Veronika kultusza, nagyjából úgy a 14. századtól mutatható ez ki, főleg templomi falképeken, illetve később oltárképeknek a táblaképein festett ábrázolásaim.
Veronika kendőjének története, művészeti ábrázolásai, van különbség a keleti és a nyugati Veronika jellemzői között.
Igen, tehát ugye keleten a bizánci birodalom területén a valódi Krisztus szent arca kapcsán az úgynevezett abgárképet kell még megemlíteni, és a nyugati Veronika ábrázolások pedig a középkorban valóban eléggé széttagoltak. Ez akár a magyarországi középkori emlékanyagban is megfigyelhető, hiszen természetesen ismerünk olyan Veronika ábrázolásokat, ahol maga a nő alak jelenik meg, egész alakban álló formában általában, és a saját maga előtt tartja ezt a valódi képmást, de ismerünk olyan ábrázolását is, és egyébként amit kiválasztottunk, az is ide kapcsolódik, ami pusztán ezt a valódi képmást, tehát Krisztus szent arcát jeleníti meg ezen a kendőn, és ezek a Veronika kendői ábrázolások, ezek nagyon sokszor természetesen a Krisztus életének történetét bemutató képmásokhoz, tehát általában keresztre feszítéséhez, feltámadásához és egyebekhez kapcsolódnak.
Nézzük az előttünk lévő falképmásolatot.
Amiről az előbb szó volt, hogy itt nem Veronika tehát a nő alaknak az ábrázolása, hanem Veronika kendőjének önmagában való ábrázolása jelenik meg. Egyébként a falkép másolat a másokat említett Gró István jóvoltából 1904-ben készült. Azt hiszem, hogy a korábbi adások során már szintén szóba került Veleméri templomnak a falképének egy másolata. Velemér azért is fontos a freskó kutatás tekintetében, mert a középkori falképek esetében ugye nagyon ritka az, hogy a mester, tehát a festőt azt meg tudjuk ragadni, és el tudjuk határolni, és hát ugye Velemérnek a mestere pedig ugye Johannes Aquila, aki tulajdonképpen a középkori magyarországi falfestészet egyetlen ilyen ismert mestere, aki tehát a neve is fönnmaradt, és további jellegzetesség, hogy a történelmi Magyarország területén lévő falképei közül többen is olyan felirat látható, ahol az a festés évszámát is megörökítette, és a Veleméri templom is ilyen, tehát 1378-ban készült ez a freskó, ezt biztosan tudjuk a felirat alapján, amelyről tehát 1904-ben Gró István másolatot készített.
A kutatók szerint a képen látható férfi arc tökéletesen megegyezik a torinói lepel arcával.
Ezek a valódi Krisztus ábrázolások, szent arc ábrázolásokat valóban így tartják, és hát hogyha megnézzük ennek a falképnek esetünkben a másolatát, akkor azt látjuk, hogy valóban nagyon-nagyon realisztikusak ezek a vonások, tehát az arcszőrzet a szakának, ezek a hullámosan leomló fürtjei, és az arc is van benne egyfajta méltóságteljesség, de egy realizmus is, illetve nagyon érdekes, hogy itt rávilágítottunk a falkép másolatnak a pontosságára is, hiszen több helyen ilyen kis fekete vonalakkal azokat a hajszál vékony repedéseket is megörökítette a falkép másolója, amik ebben az állapotában falképet jellemezték. Különben ugye a Veronika ábrázolásra visszatérve ez a Veleméri falkép úgy értelmezendő, hogy tulajdonképpen a szentély keleti falán, tehát a keleti ablak fölött jelenik meg, tehát ebben az esetben mintegy Krisztusnak a tehát a mandorlás, pantokrátor ábrázolását, vagy a keresztre feszítését, ezt helyettesíti ez a Veronika kendője ábrázolás.
A kép barnás árnyalatot nyert.
Elképzelhető, hogy utólagos elszíneződésnek is lehet az oka, tehát ez több középkori falkép esetében láthatjuk, hogy ez az elvörösösödés, meg sárgulás, ez nem annyira oxidáció, hanem sokszor akár, bár Velemér esetében ilyenről tud nekem, nincs tudomásom, de hát, hogy a templomot ért tűzvész, például ez egy kicsit módosított a színen, de valóban, tehát itt valószínűleg az eredeti árnyalathoz közelít az a fajta vöröses tónus, amit itt is láthatunk, és akkor talán még annyit érdemes a Veronika ábrázolások és a Veronika kendője Krisztus szent arca kapcsán megemlíteni, hogy a középkori hagyományban, vagy ikonográfiában ez Krisztus szenvedésének az egyik eszközeként is megjelenik, ugye ezt az Arma Christinek szokás ezzel a latin szóval említeni, tehát amikor azokat a passió szimbólumokat sorakoztatják egy falképen, amik a Krisztus kereszt halálához kötődők, tehát ugye ezek általában az effektív fegyverek és az ő halálát okozó tárgyak, a szögek, az ostor szokott ilyen lenni, különböző ilyen dorongok, ugye a lándzsa, amivel Longinus kioltotta az életét, vagy ugye a spongya, az ecetes spongya az izsópszálon, és hát ennek az Arma Christi együttesnek a részeként a középkori falképeken nagyon sokszor a Veronika kendője is megjelenik Krisztus szent arcának az ábrázolásával.
Szent Dorottya napja, február 6-a. Ókeresztény vértanúnőről beszélünk.
És az ő személyéről egy kicsit több információ a rendelkezésre, mint Veronikáéről, tehát azért több, akár középkori adat is a rendelkezésre áll. Hát ez alapján tudjuk például, hogy a Krisztus utáni 3.-4. század fordulóján is Kappadókiában élt. 279 és 90 körül született, és 311. február 6-án, tehát a vértanúságának és az ünnepének a napján hunyt el. Itt is van egy érdekes játék az ő nevével, mint Veronika esetében, hiszen a Dorottya név, vagy Dorotea, az a szüleinek a nevéből származik, tehát tulajdonképpen az apja és az anyja nevének egyfajta összeolvasztásából. Apja Dórusz, a keresztény hitre tért római szenátor, és anyja pedig Tea volt, tehát így alakult ki ez a Dorotea névforma.
Híres volt szépségéről, okosságáról és erényességéről.
És mondhatjuk, hogy az előbbi kettő okozta szomorú módon a vesztét, hiszen szépségével és értelmével nagyon hamar felhívta magára a tartomány helytartójának, Fabriciusnak a figyelmét, és hát szerelemre is gyúlt a szép lány iránt, tehát a keresztény üldözések korában vagyunk, és hát emiatt Fabricius, amikor az erényes Dorottya ugye elutasította az ő közeledését, illetve megvallotta a keresztény hitét a pogány helytartónak, akkor szörnyű haragra gerjedt a leány iránt, és hát több ízben próbálta válogatott eszközökkel halálra kínoszni, de ezek közül egy sem fogott Dorottyán, és ezt követően hát ahhoz a módszerhez folyamodtak, mint egyébként több vértanú esetében, hogy amennyiben a kínzások nem működnek, akkor lefejezték őt, tehát így hunyt el Dorottya.
Egy legenda is született a vesztőhelyre hurcolt Dorottyával kapcsolatban.
Így van, tehát ez szerint a történet szerint, amikor a lefejezéshez a vesztőhelyre hurcolták, akkor egy helyi személy, egy rétor, Teofil, vagy Teofilus volt, aki gúnyolni kezdte Dorottyát, és tulajdonképpen a gúnyának a tárgya az az volt, hogy amennyiben ő a mennyországba jut a lefejezését követően, akkor kérje meg a mennyei jegyesét, hogy Krisztus kertjéből február ellenére is rózsákat és almákat küldjön neki, és erre Dorottya azt mondta Teofilnak, hogy ez így lesz. Miután elvégezték a halálos ítéletet Dorottyán, akkor ez a bizonyos Teofilus a legenda szerint éppen a barátjainak újságolta el ezt a gúnyt, amit ő Dorottyán elkövetett, amikor is egy ifjú jelent meg 3 szál rózsával és 3 szép almával, tehát tulajdonképpen a Dorottyának az ígérete beteljesült, ami természetesen olyan hatással volt Teofilra, az addig pogány Teofilra, hogy ennek hatására megtért, és aztán ő később ő maga is keresztény vértanúként fejezte be az életét.
Dorottya erekjei később Rómába kerültek.
Igen, tehát ahogy említettük, Dorottya Kappadókiában élt, ott is halt vértanúhalált, és az erekjei is egy ideig ott maradtak, és ezt követően kerültek Rómába, ahol ráadásul a tiszteletükre egy templomot is építettek, amit Dorottyának szenteltek fel. Az említett Teofilus féle csoda, tehát a rózsa csoda emlékére tartottak évente Rómában február 6-án, tehát Dorottyának a vértanúságának a napján, és az ünnepén az úgynevezett gyümölcs szentelést.
Ebből azokból kifolyólag a kertészet védőszentjünként tisztelik Dorottyát.
Igen, és a középkortól fogva fennmaradt ábrázolásain is legtöbbször attribútumával, a rózsákkal, virágokkal teli kosárral jelenik meg, illetve nagyon fontos még az is, hogy többször egy a Teofilus féle csodában megjelenő ifjú, tehát a gyermek Krisztus az, aki Dorottya társaságában megjelenik ezeken az ábrázolásokon, vagy úgy, hogy csupán fogja Dorottya kezét, vagy úgy, hogy nála van a bizonyos virágos kosár, úgyhogy ez az ábrázolási típus, az az ikonográfia, ami tulajdonképpen a középkortól fogva fennmaradt, és ami az általunk választott képen is megjelenik.
Egy színekben gazdag kép fekszik előttünk.
Podolinban vagyunk ez esetben, a történelmi Magyarország egykori Szepes vármegyében, ami hát természetesen a középkori emlékekben és falképekben egyébként rendkívül gazdag. Ezt a falképet, ezt a 14. századra lehet biztosan datálni, kérdéses, hogy azon belül inkább a közepére vagy a második felében készülhetett ez a falkép. Ennek a templomnak a szentélyét teljes egészében középkori falképek díszítik, és a diadalív pillérén látható ez a Dorottya ábrázolás, ami valóban nagyon színes, nagyon-nagyon élénk, harsány, itt a falkép másolaton látható eléggé töredékes állapota ellenére is, és azt láthatjuk, hogy itt egy ilyen lábazati kis drapéria, ilyen függöny motívum fölött tulajdonképpen egy ilyen építészeti keretben, tehát egy ilyen gótikus körablakot imitáló falrész fölött egy ilyen 3 karéos árkádívben tűnik föl 3 alak, akik közül a középső glóriás, nimbuszos nő alak Dorottya, és akkor jobb kezével fogja a gyermek kezét, aki tehát a gyermek Krisztus, és az ő kezében pedig ez a virágos kosár jelenik meg. Illetve érdekes módon itt egy harmadik szereplő is látható, egy fiatal férfi, ilyen különleges fejfedővel, inkább be van bugyolálva egy ruhába körbe a feje. Hát az ő alakja az a művészettörténeti kutatás által nem azonosítható egyelőre egészen biztosan. Többféle elképzelés is volt az ő személyére nézve, és az egyik elképzelés szerint ez a figura, ez tulajdonképpen a legendában megjelenő Teofilt ábrázolná, tehát azt a személyt, aki Dorottyát kigúnyolta, majd a bizonyos rózsacsoda következtében ugyancsak keresztény hitre tért.
Mit lehet még tudni a másolatról?
1910 őszén készült ez a másolat, és az előbb említett Gró István egyik kitűnő tanítványa, Tari Lajos készítette. Tehát ekkor tárták fel a falképeket, és nagyon hamar megszületett a restaurálásuknak a gondolata. Ezt a restaurálást is egyébként 2 évvel később valósították meg, és ugyancsak Tari Lajosra bízták, aki falképek restaurálása során eléggé mértékletesen járt el, különösen a korának megfelelő gyakorlathoz képest. Tehát amikor nagyon sokszor átfestettek, különböző részleteket kiegészítettek, ő ezt inkább a középkori falképnek az alárendeltebb részletei, tehát a hátterek keretek esetében tette meg, de az egyes figuráknak az arcábrázolását az például abszolút nem festette át, tehát mondhatjuk, hogy csak a legszükségesebb ilyen változtatásokat eszközölte a falképeken, és hát mielőtt pedig erre a restaurálásra sor került, pedig nagyon alaposan dokumentálta ezeket a freskókat, és ezeknek a dokumentációknak a részei nem csak azok a akvarell máslatok, amelyek közül egyet itt láthatunk, hanem például a fényképeket is készített, tehát így nagyon jól visszakövethető a freskónak a feltárást követően megkapott állapota.
Térjünk rá Szent Apollóniára, akinek a halála 249. február 9-e napjára esik.
Igen, tehát a mai napon egy harmadik női vértanú szenttel van dolgunk. Apollóni egyébként a fogorvosok, fogfájósoknak a védőszentje, és érdekesség még az ő személyével kapcsolatban, hogy nem a hivatalos keresztény üldözésnek, hanem tulajdonképpen a feltüzelt népnek vált az áldozatává. Egyébként szintén egy ókeresztény vértanú szűzről van szó, az ő mártír haláláról szülőföldje, Alexandria püspöke Dionysiosz adott hírt egy levélben, amelyben az említett csőcseléknek a sorozatos kicsapongásáról írt, és eszerint a már nem egészen ifjú Apollóniát is elragadta ez a tömeg, és hát először kiverték a fogait, majd pedig mágiát gyújtottak, és azzal fenyegették, hogy megégetik, hogyha nem tagadja meg keresztény hitét, és ő azonban nem, hogy megijedt volna ettől, hanem kiszabadult az ő fogvatartóinak a kezei közül, és hát önként a tűzbe vetette magát, tehát nagyjából ez az ő vértanúságának a története, de ez nagyon-nagyon fontos számos más mártírhoz képest, hogy tehát nem a hivatalos keresztény üldözésnek vált ő az áldozatává, hanem tulajdonképpen a társadalom a nép különböző rétegeiben, hát ilyen módon is haraggerjedt többször a keresztények iránt ekkoriban.
Miért vált a fogorvosok és a fogbetegek védőszentjévé?
Mártíromsága miatt, tehát amiatt a mozzanat miatt, tehát, hogy mielőtt megégették volna, hogy
ő vetette magát a lángok közé.
Így van, hogy önként a lángok közé vesse magát. Ezt megelőzően a fogait verték ki, tehát ezért lett ő a fogorvosok, fogfájosok védőszentje, és hát ez nagyon sokszor visszaköszön a középkori ábrázolásain is. Ismerünk olyan ábrázolását, ahol például a kezében egy fogóval szorított fogat tart. Tudunk ilyet Magyarországról is, a felvidéki Zselisz templomában például így jelenik meg Szent Apollónia, azt hiszem, hogy Szent Borbála társaságában. De hát olyan ábrázolást is ismerünk, ahol magát ezt a szörnyű eseményt, tehát ahogy elragadja őt a csőcselék, és kiveri, kihúzzák a fogait, ezt ábrázolják. Magyarországon például a Nógrádsápi templomban maradt fönn ilyen középkori falkép, ez egyébként a mai napig látható ennek a templomnak a falán. Hát amit pedig mi választottunk Apollónia ünnepe alkalmából, az egy sajnálatos módon már elpusztult freskó, amiről viszont van egy korabeli másolatunk. Ez a Sáros vármegyei, tehát megint csak a felvidékiről származik a másolat, a Sáros vármegyei Zsegnye középkori eredetű és aztán később evangélikussá vált templomából maradt fenn, és itt is azt a mozdanatot láthatjuk, ahogy két személy, az egyikük ugye megragadja a haját, és a hajánál fogva húzza hátra Apollónia fejét, akinek a kezei még össze is vannak kötve.
Nehezen felismerhetők a mozdulatok.
Elég töredékes volt ez a falkép, amikor a másolat készült róla, egyébként szintén az előbb említett Tari Lajos jóvoltából, Tehát emiatt a töredékesség miatt valóban egy picit nehezen olvasható az ábrázolás, az egyes gesztusok, de az egyértelműen kivehető, hogy az Apollóniával szemköztálló figura az gyakorlatilag a fogait húzza ki, tehát a mártíriumának ezt a mozzanatát jelenítették itt meg. Érdekes még azt is megfigyelni a falkép másolatán, hogy Apollóniának a háromnegyed profilban ábrázolt és nagyon szép arcához képest a csőcselék két alakjának a feje az egészen ilyen állatias, eltorzult, ugye profilban ábrázolják egy nagyon markáns orrokkal, tehát itt a festő, a középkori mester valamiféle különbséget szeretett volna tenni ilyen módon is a történet szereplői között.
A színek között a barnás-piros dominál.
Szintén igen, illetve, mint mondtam, ez sajnos egy elpusztult falkép, tehát ebben az esetben ezt nem ellenőrizhetjük, de az is nagyon jól kivehető például, hogy egy nagyon szép ilyen geometrikus, ilyen cikcakos kerete volt eredetileg ennek a falképnek. A háttér elég üres, tehát az eget imitáló összefüggő kék háttérről van szó, és talán ami még megemlíthető, az Apollónia ruhája, ilyen érdekes motívumokat, díszeket látunk rajta, ami a falképmásolat alapján nem zárható ki, hogy akár sablonnal készültek.
Mit lehet tudni az alkotóról?
A középkori falkép alkotóját ez esetben sajnos nem ismerjük. A másolat alkotója az említett Tari Lajos, aki Gró István tanítványa volt, és hát érdekes ennek a falképnek az előkerülésének és a másolat elkészülésének és a falkép pusztulásának is a története, ugyanis a Műemlékek Országos Bizottsága 1909-ben kapott hírt arról, hogy a nagyon rossz állapotban lévő Zsegnyei templomban, amit a helyi gyülekezet szeretett volna felújítani, ezek a falképek előkerültek. Tehát nagyon sok szentnek az ábrázolása került elő, amik szintén Tarinak a másolatai alapján ismertek, tehát itt Szent Bertalan jelenik meg például, Szent Ilona, Szent Lőrinc mártíromsága, tehát nagyon sok szentet vonultatott fel ez a templom falképek formájában. A probléma viszont az volt, hogy bár Tarit még ugyanebben az évben, amikor feltárták a freskókat, a helyszínre küldték, és nagyon szép másolatokat készített, és ebben az esetben is például fekete-fehér fotókat is készített, tehát elég alaposan dokumentálta ezt a falképet, viszont a gyülekezet szempontjából nagyon-nagyon sürgőssé vált az, hogy az életveszélyessé váló fafödémet kicseréljék egy rabic boltozatra. Ez a Műemléki Bizottság által nem tartatott kellően jó megoldásnak, tehát kérték a gyülekezetet, hogy várjanak egy kicsit ennek a foganatosításával, de hát sajnos erre nem volt mód, illetve a bizottság levele egy ízben túl későn ért el Zsegnyére, hát nyilván a korabeli viszonyok miatt, és ez egyébként elég jól fennmaradt a forrásokban, tehát a levelezésekből tudjuk, hogy amikor a zsegnyeiek megkapták azt a levelet, amiben a Műemlékek Országos Bizottsága kéri a munkák szüneteltetését, addigra már elkezdődtek ezek a munkálatok, a síkfödém helyett egy boltozatnak a felemelése, és hát ekkoriban pedig már ezeknek a munkálatoknak a foganatosításának a keretében le is verték ezeket a középkori falképeket, tehát sajnálatos módon ezek már nem tekinthetők meg.
Kedves hallgatóink! Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a böjtölésről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A kísértő célja, hogy a bizalmunk Istenben megrendüljön. Ne a gondviselésben bízunk, hanem magunkról gondoskodjunk, magunk akaratát kövessük, és mi legyünk a központban. Jézus pedig azt mondja, aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Nagybőtben vagyunk, tervezzük meg és éljük meg a nagybőtöt. Tanítsuk meg a gyerekeket is helyes önmegtagadásra. A bőt szabaddá tesz a szolgáló szeretetre, amire születtünk. Már nem magunkat akarjuk szolgálni, hanem Istent és embertársainkat. Kiszabadulunk önmagunk börtönéből. A helyes bőt Jézusra mutat és érte vele. Böjtölünk. Közben felismerem bűneimet, és azt is, hogy mennyire Isten irgalmára szorulok. A nagyböjt programját megadja Jézus. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Itt fontos a sorrend, figyeljünk rá. Sem a bűnbánat, sem a hit önmagában nem elég, és először azt mondja, tartsatok bűnbánatot. Először bűnbánatot kell tartanunk, megtisztítani a lelkünket, és utána pedig hinni az evangéliumban, és élni az evangéliumot. Nagybőt különleges kegyelmi idő, megnyílik a mennyország kapuja, és a kegyelem bőséges áradat zúdul minden emberre. Amikor áldozatokat hozunk, önmegtagadást végzünk, amikor visszük csöndben, szeretettel a keresztünket, akkor van bennünk egy vágy a törlesztésre. Valamit vissza akarunk adni abból a jóból, amit az Isten ad nekünk. Mint a gyerek szeretne egy kicsit törleszteni szülei felé, mert fölismeri, hogy mit köszönhet a szüleinek. Természetesen a gyerek soha nem tudja visszaadni azt, amit a szülőtől kapott, ugyanígy mi sem tudjuk az Istennek visszaadni azt, amit tőle kaptunk. De a mi tökéletességünk az, hogy vágyakozunk. Vágyakozunk az Isten közelségére, és vágyakozunk arra, hogy ami gyenge emberi természetünkből futja, viszont szeressük az Atyát. Most haladjunk tovább nagybőti utunkon, egyre közeledve húsvéthoz. Húsvét misztériumához. Hívjuk segítségül utunkon Létrás Szent Jánost, hogy szegődjön most mellénk egy kicsit, és azt a bölcsességet, amit ő kapott az Istentől, azt adja át nekünk. És most egy kicsit hagy beszéljek a böjtről konkrétan, most nem az imádságról és nem a jó cselekedetekről, hanem a böjtről. Így tanít minket Létrás Szent János. A falánkság a has színlelése, hiszen még ha meg is telt, szükségről szaval. S bár szakadásig tömve van, fennen hangoztatja, hogy éhes. A torkosság ösztönöz ínyenc ételek készítésére s élvezetek forrása. Tehát itt Szent János beszél a falánkságról és a torkosságról. Ezt ő külön választja a falánkságról. Azt mondja, hogy még akkor is tömni akarja hasát a falánk ember, amikor már teljesen tele van. Hát ezt megélhetjük mi is egy-egy ünnepi ebédnél, amikor mindenféle finomságot raknak elénk, már rég jól laktunk, de még ebből és egy kicsit még abból is, és a vége a gyomorrontás. Ritka az az ember, aki meg tudja állni, hogy amikor már jól lakott, még ne csipegessen ebből is, abból is. Azt mondja, a falánkság a has színlelése. Amikor azt színleli, hogy éhes, pedig már régen tele van. A torkosság pedig ösztönöz ínyenc ételek készítésére, az ínyenckedésre. Vannak, akik nem tömik tele teljesen a hasukat, tudnak mértéket tartani a mennyiségben, de nem a minőségben. Ők azok, akik a legfinomabb dolgokat vadásszák interneten, a legfinomabb ételeket készítik, ami önmagában nem baj, de amikor ez lesz az élet központja, és az embernek a hasa lesz az istene, és ez lesz minden vigasztalás forrása, az ínyenckedés, a finom bor, a finom ételek, a finom sütemények, édességek, a különlegességek, és amikor ez teljesen elvakítja az embert, és eltereli az Istenről a figyelmet, akkor már bizony ez bűnnek számít, méghozzá a torkosságnak. És ez lesz az élvezetek forrása. Több idős embernél láttam, de akár fiataloknál is, hogy miközben eszi az ebédet, már a vacsorára gondol. Mikor lesz már a vacsora? Pedig éppen, hogy az ebédnek még vége sincs. Egyik étkezéstől a másikig él, amikor teljesen átvette az uralmát a hasa. Különösen veszélyes az időskorra, mert sok vigasztalás forma elhagy minket, sok élvezeti forrás a világból már nincs az öregség által és a helyhez kötöttség által, de megmarad a has, megmarad a torkosság és megmarad a falánkság. Aki fiatal korában nem fékezi a testét, és nem böjtöl, és nem törekszik a mértékletességre, alig ha tudja idős korára megzabolázni a testét, már csak azért is, mert az idősödő test már nem nagyon hajlik az iga alá, nem nagyon tűri az igát, még Isten igáját sem. Ahhoz hozzá kell szoktatni, ahhoz hozzá kell szokni, azt be kell gyakorolni. A böjt is egyébként, mint minden önmegtagadás, a halál begyakorlása. Mert a halálunkkal minden elvész, ami ideig való. És ha valakire váratlanul tör rá, hogy nem gyakorolta be azt, hogy oda kell adni szép lassan, apránként mindent, visszaadni az Istennek, annak nagyon fájdalmas lesz ez az utolsó pillanat, sőt, szinte elviselhetetlen. Így folytatja Szent János. A jólakottság a paráznaság apja, a hasunk sanyargatása pedig a tisztaság forrása. Ezt több szent írótól is olvashatjuk, hogy a tisztátalanság és a torkosság nagyon szorosan összefüggnek, a testi tisztátalanság és a torkosság. Egyenesen a paráznaság apjának mondja a jólakottságot Létrás Szent János. Hasunk sanyargatása pedig a tisztaság forrása. Most jön tőle egy igen érdekes gondolat, érdemes ezen is elmélkedni. Idézem, örül a zsidó a szombatnak és az ünnepnek, a falánk szerzetes meg a szombatnak és vasárnapnak. Idő előtt számítgatja már a húsvétot, és napokkal előtte készítgeti az ennivalókat. Aki a hasának szolgál, azt számítgatja, milyen ételekkel ünnepel, az Isten szolgája pedig, hogy milyen kegyelmekkel gyarapszik. Milyen szép és mély gondolat ez, és bizony magunkra ismerhetünk, meg én is magamra ismerek ebben. Tegyük föl, hogy böjtölünk. Ki hogyan? Van, aki szigorúbban, van, aki kevésbé szigorúan, de böjtölünk. Önmegtagadásokat végzünk, a nagyböjtünk úgy telik el, hogy megvonjuk magunktól vagy a húst, vagy az édességet, vagy valamit, vagy a kávét, vagy amit nagyon szeretünk, tévénézést, sorozatokat, játékokat, ki milyen programot készített magának Nagyböjtre. Közeledik a Nagyböjt vége, már alig várjuk, hogy vége legyen, és hogy mindezeket újra megehessük, megtehessük, megnézhessük, átélhessük, és végre megszabadultunk a böjttől, jöhet a húsvét, bepótolhatjuk a lemaradásunkat húsban, mindenben. Emlékszem, gyerekkoromban minden húsvétkor elrontottam a gyomromat. Akármennyire vigyáztam, és szinte mai napig így van. Tehát böjtölünk, és számítgatunk, hogy mikor lesz vége, és mikor folytathatjuk azt, amit abba hagytunk. Erre mondja jó Szent János, hogy aki a hasának szolgál, az számítgatja, milyen ételekkel ünnepel, az Isten szolgálja pedig, hogy milyen kegyelmekkel gyarapszik. Mekkora különbség, és milyen nagy igazság. Mit számítgatok, mire számítok, hogy mindenhez visszatérhetek, mint kutya a hányásába, vagy megfürdött malac a pocsolyába? Mindent onnan akarok folytatni, ahol abba hagytam? Vagy még bepótolom azt is, amit kihagytam, és még egy magasabb fokra lépek a hedonizmusban, az ínyenségben, a torkosságban, a mértéktelenségben? Vagy pedig azt számítgatom, hogy a Nagyböjt milyen gyümölcsöket hozott számomra, milyen ajándékokat kaptam az Istentől, miben gyógyította meg beteg lelkemet, mitől szabadított meg, milyen kegyelmekkel gyarapodtam. És az, hogy eljött húsvét, az nem jelenti azt számomra, hogy minden ugyanúgy folytatódik, ahogy a Nagyböjt előtt volt. Áldott legyen az Isten, aki minket mindig a jóra hív, aki meg is adja a kegyelmét ahhoz, hogy jobbá váljunk, hogy teljesebbek legyünk ő benne. Köszönjük a szenteknek ezeket a gondolatait, amik a Szentlélektől valók, amiket megosztanak velünk, és amik által mi is világosabban láthatunk. Jobban megismerhetjük önmagunkat, lebukhatunk önmagunk előtt, és bátran bukjunk le. Bátran ismerjük föl az őszintetlenségünket, hogy nagyon sokszor bizony becsapjuk önmagunkat, és még a böjtben is, a szent böjtben is mi önmagunknak vagyunk a központjai, és mindent önmagunkért teszünk, szinte, még a böjtöt is. De ha már ezt felismerjük magunkban, ezt a gyengeséget, az már szinte fél siker, mert ezután kezdődhet a gyógyulás. És a gyógyulást az Isten adja. Én csak elfogadom az ő gyógyító érintését, az ő gyógyító közelségét. Amikor közelengedem Jézust, valóban közelengedem, hogy meg tudjon gyógyítani.
Most elhangzott adásunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a böjtölésről emélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Messzi hegy tetőn fenn áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szégyen jelen. E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért megöletett. Szívem őrzi az ember, lelkedet. Drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönt még nem nyerek. Átkarollak te régi kereszt. Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet, egyre vonza az én lelkemet. Mert az égi bárány menyhonát elhagyván értem vitte a Káváriát. Szívem őrzi az emlékedet. Drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönt még nem nyerek. Átkarollak te régi kereszt. Eme vértől ázott régi átok fától, tiszta áldozat fényen ragyog. Ott halt Jézus értem, üdvöt tőle értem, vele életem megváltozott. Szívem őrzi az emlékedet. Drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönt még nyerek. Átkarollak te régi kereszt.
Ehhez a kereszthez mindig ő maradok, szégyenét örömmel hordozok. Tudom, hogy a majdnál haza szólít,
szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem.